Kávézó a világ végén, vendégem továbbra is dr. Asbuth János, akivel megpróbáljuk a kvantummechanikát egy kicsit körüljárni. Én nekem egy párszor már beletört az agyvelőm a gondolatba, de megvigasztalt, hogy azért ez egy eléggé általánosan jellemző dolog, mert nagyon-nagyon távol áll az alapvető gondolkodás módunktól az, amit a kvantummechanika képvisel gondolkodásmódban, de ennek szerencsére van azért olyan hallgató, aki nálam sokkal okosabb, és küldött is nekünk egy érdekes észrevételt, a szokásos 0636 98 98 0-as számunkra WhatsAppon keresztül. Egy elég összetett kérdéskör, gyorsan megpróbálom felolvasni. Technológiai szingularitásnak, röviden szingularitás vagy különösség nevezzük a tudományos fantasztikus irodalomban és jövőkutatásban azt a lehetséges jövőbeli eseményt, amikor az ember feletti intelligencia megjelenése miatt a technológiai fejlődés és a társadalmi változások felgyorsulnak olyan módon és sebességgel változtatva meg a környezetet, amit a szingularitás előtt élők képtelenek felfogni vagy megbízhatóan megjósolni. Az esemény nevét a fekete lyukak közelében létrejövő gravitáció szingularitás analógiájára kapta, a fekete lyukak közelében a jelenleg ismert fizikai modellünk használhatatlanná válik a végtelen, nagy vagy nullához tartozó mennyiségek megjelenése miatt. Ehhez hasonlóan a technológiai szingularitást megközelítve sem tudjuk az eseményeket előre jelezni jelenlegi jövő modelljeinkkel. Az esemény következményeit Irving J. Good írta le először az 1960-as években, bár a technológiai fejlődéshez kapcsolódóan a szingularitás kifejezést már Neumann János is használt az 1950-es években. A szingularitást Vernor Vinch tette ismerté az 1980-as években, az esemény bekövetkezése és annak előre látható időpontja vitatott, a jövőkutatók többnyire a 21. század 5. évtizedeire jósolják, tehát a technológiai szingularitást. Hát János, te hogy viszonyulsz ez, szerinted lesz ilyen technológiai szingularitás, amikor egyszerűen ez úgy elszabadul, hogy már csak itt is logunk?
Én inkább azt gondolom, hogy nem. Amennyire én értem, ez a szingularitás arra vonatkozik, hogy mi emberek megalkottunk ilyen nagyon fejlett algoritmusokat, mondjuk ilyen mesterséges intelligenciát, és akkor a mesterséges intelligencia elkezd ő maga is számítógépet tervezni, ami már gyorsabban működik, mint az új típusú számítógép megtervezése, mint ami az embereknek kellett időre, és akkor aztán ez a következő szintű számítógép is meg tud tervezni még következő szintű számítógépet, és akkor ilyen módon így az egész fejlesztési ciklus az exponenciálisan felgyorsul, és egy idő után már csak pislogunk, és nem tudjuk, hogy mi történik.
Egyébként bizonyos szempontból még mesterség és intelligencia nélkül is ez az exponenciális gyorsulás történik, hiszen mondjuk ha azt nézzük, hogy mondjuk a technológia milyen szinten fejlődik mondjuk ma, és mondjuk 200 évvel ezelőtt, tehát hogy nem lehet összehasonlítani a sebességét, tehát hogy így tényleg valaki egy kicsit, nem tudom, egy évre nem olvas híreket, már akkor már a felét nem tudja értelmezni annak, amit olvas.
Igen, igen is, meg nem is. Szóval, hogyha belnézünk egy, mit tudom én, 50-60 évvel ezelőtt is sci-fibe, akkor azt gondolták, hogy már rég a Mars, a Hold,
a repülőautók
pontosan, és az öregedést megfejtettük és meghaladtuk, és azért ezek még nem tartanak ott.
Tehát egyrésztről én is azt gondolom, hogy egyrésztről nagyon gyorsan fejlődik, tehát mondjuk nem a géntechnológia, mesterséges intelligencia, ilyen területeken tényleg elképesztő fejlesztések vannak, de ugyanakkor rendkívül módon küzdünk azon, hogy még a 100 éves belső égési motort le tudjuk váltani, és nagyrészt még nagy valószínűséggel még 50 évig biztos, hogy itt van velünk, tehát hogy vannak területek, amiken meg nem tudunk igazából előrelépni. Tehát én is azt gondolom, hogy hajlamosak vagyunk ezeket egy kicsit jobb, tehát hogy így igen, gyorsabbnak megítélni, meg ez ilyen izgalmas, főleg a mesterség és intelligencia tekintetében, hogy akkor az mikor fog mondjuk minket lekörözni, és akkor nagy valószínűséggel el is pusztítani. De mindazonáltal mondjuk voltak arról hírek, hogy valahol, azt hiszem talán a Facebooknál kísérleteztek ezzel, hogy két mesterséges intelligenciát arra programoztak be, vagy állítottak be, hogy nyelvet fejlesztenek, és akkor egymással, és azt hiszem, hogy 3 vagy 4 nap után jött el az, hogy már nem tudták, hogy miről beszélget a két mesterséges, tehát nem tudták már követni a nyelvezetét. Tehát, hogy ugye itt erre figyelmeztetnek, hogy ez annyira gyorsan jöhet, ez a fejlődés, hogy egy pillanat alatt lemaradhatunk ettől. és nyilván ezért kell nagyon észnél lenni, hogy ezek mondjuk ne legyen egy nagy piros kapcsoló, amit le tudunk azért kapcsolni, hogyha
igen, mindig vannak ilyen hírek, hogy a tőzsdén vannak ezek a rejtélyes megszaladások, és akkor én nem értek hozzá, hogy ez mennyire így van, vagy nem, de néha mondják, hogy ez a tőzsdén kereskedő algoritmusok is képesek ilyen megszaladást előidézni, és akkor az már egy példa arra, hogy valami olyasmi, amit algoritmusok okoznak, mi nem értünk hozzá, de a hétköznapi életünkre is befolyással van. Igen.
Igen, hát itt egy kicsit én azt is írtam ide ebbe a szekcióba, hogy itt már picit belepiszkálhatunk a laikusok számára nagyon izgalmas, kicsit már a kvantum miszticizmust súroló területekbe, mert hogy van egy ilyen műfaj, ugye, egy kvantum miszticizmus, és például itt, amivel kapcsolatban ezt a kifejezést először megtaláltam, az egy olyan teória, ami engem nagyon-nagyon érdekes, nagyon izgalmasnak tartom, ez pedig a tudatunkkal kapcsolatban, nem tudom, hogy ilyesmiről olvastál, hogy ugye az emberi tudat az egy nagy hard question, ahogy szokták ezt mondani, hogy nem, igazából nem nagyon értjük, hogy mi ez a tudat, honnan jön, ugye látjuk, hogy az agy itt ott működik, ezt itt megpiszkálom, ez történik, de hogy maga ez az öntudat, amivel rendelkezünk, az egyáltalán mi?
Az öntudat vajon mi?
Azt nem tudjuk, és hogy vannak olyan teóriák, hogy a tudatosság is egy ilyen kvantum szintű mechanizmusnak az eredménye.
Igen, itt többféle ponton is érintkezik a tudat és a kvantummechanika. Az első pont, az nem pont az, amit te mondtál, csak ezzel indítok, hogy ez a mérés, az, ami említetted ezt a megjósolhatóságot, meg a szingularitás jövőkutatás, és érdekes, hogy a kvantummechanika szerint, még hogyha lehető legpontosabban számolunk, akkor sem tudjuk megjósolni a jövőt, mert az időfejlődést azt ilyen véletlenszerű események tarkítják, az a hullámfüggvénynek a megmérése, abban benne van valamilyen inherens véletlenszerűség, beugrasztja.
Tehát van ilyen, hogy véletlen.
Van ilyen, hogy véletlen.
Tehát nincs olyan, hogy ezt nem tudtuk, ez egy hiba fat, hanem egyszerűen van. Tehát...
Igen, ezt sokan nem szeretik, vagy híresen Einstein nem szerette, azt mondta, hogy az öreg, vagyis Isten nem kockajátékos, tehát kell legyen egy olyan elmélet, ami leírja azt is, amit mi még most véletlennek gondolunk, de a mostanáig legjobb fizikai elméletünkbe bele kell építeni ezt a véletlenszerűséget. A kvantummechanika azt mondja, hogy de igen, van ilyen véletlen.
Ez lehet, én azt gondolom, hogy ez lehet a hajtó ereje az egész, nyilván az evolúció is, hogyha az evolúciós elméletet nézzük, ugye ott nagyon fontos tényező a véletlen, a véletlen mutáció az, ami eredményezi a fejlődést, tehát hogyha nincsen véletlen, akkor nincsen véletlen mutáció sem. Tehát ez lehet, hogy ez egy olyan meghajtó erő, ami létfontosságú, hogy ott legyen.
Igen, bár ott szerintem elég lenne az is, hogy valami elég bonyolult folyamat, ami véletlenszerű viselkedést tud produkálni, ott még nem kéne az, hogy ez olyan valódi, ontológiai véletlen legyen, amit nem lehet, tényleg nem lehet. Tehát ez tényleg zavarba ejtő, tehát hogyha azt mondjuk, hogy van valami valódi véletlen, az azt jelenti, hogy az ok-okozati viszonyoknak a lánca, az valahol megszakad. Azt szokás mondani, hogy kell legyen valamilyen végső mozgató, mert minden, ami okozatonak van egy oka. És akkor azt mondja a kvantummechanika máig legelterjedtebb értelmezése, a kopenhágai értelmezés, hogy nem. Vannak olyan jelenségek a világban, amiknek nincsen okuk, mert tényleg valamilyen véletlenszerűen megtörténő események. És akkor ez a véletlenszerű beugrasztás, ez a Schrödinger macskájánál is ez történik, ha kinyitom a dobozt, akkor az, hogy a macskát élve vagy halva találom, az egy inherensen megjósolhatatlan jelenség, és ez a beugrás, ez és akkor itt sokáig a kvantummechanika nagyjai, azok ezen vitáztak, hogy ez mikor történik meg, esetleg akkor, amikor egy tudatos elme találkozik a kvantumvilágnak ezzel a szuperpozíciós állapotával, és akkor itt felmerül az, hogy például a macska, aki benn van a dobozban, ő már tudatos elmének számít-e, ő a saját, a macskának az ott léte, az már beugrasztja-e az uránatomot. És akkor ez egy nagyon ilyen misztikus kapcsolat a két világ között. Ma már ezt kevesen gondolják így, szóval ma ez a mikrovilág és a makrovilág találkozása, a dekoherenciának az elméletei, azok azt mondják, hogy nem az a lényeg, hogy egy tudatos elme legyen, hanem csak egy elég bonyolult, elég sok szabadsági fokkal rendelkező rendszer, amiben végig tud terjedni az információ könnyen, az már elég ahhoz, hogy ezt a beugrasztást elvégezze. De a másik, amit mondtál, hogy a tudatunk az olyan, mint a kvantummechanika, hogy olyan rejtélyesen működik. Ez még mindig kétféle dologra lehet bontani. Az egyik az az, hogy vajon épít-e a tudatunknak ez a különössége, az agyunknak ez a különös viselkedése, ez épít-e a kvantumos furcsaságokra, és van olyan kutató, aki szerint igen. Például Roger Penrose, Nobel-díjas angol fizikus, ő így gondolja, hogy az agy működésében kell, hogy ezeket a kvantumos szuperpozíciós állapotokat is bevegyük. A közvélemény inkább azt mondja, hogy nem, tehát a Penrose-nak az inkább az ilyen kisebbségi véleménye. És akkor van a harmadik, tehát ez mind a kettő nekem olyan, hogy értelmezhető felvetés. A harmadik, én azt nem szeretem olyan nagyon, az amikor azt mondják emberek, hogy éppen akkor gondoltam édesanyámra, amikor otthon megbotlott a szőnyegben, és ez nem lehet véletlen, és akkor ez ugyanúgy, ahogy két részecske össze tud fonódni, ugyanúgy a tudatok is össze tudnak fonódni, rezonanciák, energia, ilyesmi. És akkor ezt én annyira nem szeretem, mert...
Ez már a miszticizmus és spiritualizmus területe, de nekem pont ettől izgalmas ez, hogy azért itt van némi átfedés. Én mindig azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy eljön egyszer az az állapot, amikor mondjuk ez a két dolog, ez a miszticizmus és a tudomány az megtalálja önmagát, tehát valahol átfedi, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy vannak dolgok, amiket még nem tudunk értelmezni. Bár én is egyébként inkább azon vagyok, hogy szerintem sosem fogjuk tudni teljes mértékben értelmezni, nem vagyunk képesek rá.
Nem kizárható, de én azt is szeretném mondani, hogy például ezek a dolgok, hogy energia, hogy a fizikában valamilyen jól körülhatárolt dolgot jelent, bár filozófusok biztos azt mondják, hogy a fizikusok nem elég pontosan használják, még ők sem, és a hétköznapi életben pedig használjuk például úgy is, hogy most sok energiám van, vagy kevés energiám, nem tudom. Szóval, hogy ehhez hasonlóan azok a szavak, hogy rezonancia, vagy összefonódás, ezek mind... Amikor a fizika használja őket, akkor ilyen műszóvá válnak, ahol kicsit ilyen steril jelentésük lehet csak, és akkor így összekapcsolni ezeket a műszavakat a hétköznapi vagy társas életünkben tapasztalt eseményekkel, azt persze megtehetem, mert az mindig lehet bevilágító egy hasonlat, csak aztán az olyan szempontból veszélyes is, hogy akkor úgy tűnik, mintha a fizikának a precíz és lehatárolt eszköztárát akarnám használni a társas érintkezéseimnek ez a nagyon gazdag és nagyon elmosódó világára.
Hát itt lehet egy ilyen ellentét, van egy nagyon izgalmas elmélet, amit én is most olvasgatok, a két agyféltekének a különböző ilyen McGilchrist elmélete ez, hogy ugye a jobb meg a bal agyfélteke, hogy a bal agyfélteke az, ami inkább szereti a dolgokat letűzni. Ez a tipikus fizikai gondolkodásmód, megragadom, letűzöm, definiálom, szétbontom részeire, és a jobb agyfélteke pedig az, ami pedig inkább egy globális rendszert lát. Át, és hogy hát itt lehet, hogy azért nem lehet ezt a kettőt összefonni, mert hogy onnantól kezdve, hogy már egy fizikai definíciót adsz neki, akkor kvázi azt a pillangót oda tűzted a kiállító pontra, és oké, egy pillangó lesz, de már mégsem a pillangó, hiszen már egy halott lény lesz, tehát hogy valahogy ezeket így nyilván emiatt lehet, hogy nehéz megfogni ezeket a dolgokat.
Hevesen bólogatok.
Nagyon örülök, köszönöm. Én amit még itt behoztam volna egy kicsit, itt már korábban is említetted ezt az összefonódást, hogy én abban olyan elméletről hallottam, és ez nagyon érdekes, ez a húr elmélet, ahol azt hiszem, hogyha jól tudom, van hogy undivided field, ez a gondolkodom, hogy mi a magyar magyar kifejezés erre. A lényeg az, hogy igazából minden mint egy gömbnek a felületén létezik minden, és az valahol a magban minden találkozik. Tehát attól még, hogy mi mondjuk a gömbnek a két másik végén van az a két dolog, valójában a középpontban unified field, ez az egyesített mező. Tehát az egyesített mező igazából igazából mindent összeköt, és ott minden egy pontban összpontosul, és az kvázi, mint egy ilyen húrral érintkezik a gömbnek a felszínével, és igazából ezek a rezonanciák azok, amik a realitást és a valóságot képezik. Ez is egy érdekes, és akkor ez már itt megint egy kicsit a filozófiai oldala ennek a dolognak, tehát én azért tartom ezt nagyon, nagyon izginek, amit ti csináltok, mert tényleg olyan területeket piszkáltok, amik még így a világ nagy rejtélyeihez tartoznak.
Igen, a húrelmélet az, tehát amikor mondtam, hogy a fizikai világ leírásában, hogyha el akarunk menni a elméleteinknek a korlátain túl, akkor valami más elmélet kell, hogy felsejljen, és akkor sokak szerint ez a másik elmélet, ez a húroknak a nyelvén van megírva, de ez a húrelmélet, ez még nem... Hát még nagyon kevéssé látszik, hogy itt egyáltalán mi lesz ez a végső elmélet, de nagyon sok nagyon okos elméleti fizikus ezen dolgozik. Sajnos én nem tartozom közéjük, úgyhogy én nem tudok olyan sok bevilágító dolgot mondani a húrelméletről.
Pedig azt hittem, hogy most megfejtjük, sajnos. Ma itt már megfejtjük a húrelméletet. Jó, hát akkor én elkeseredésemben el is gurítok akkor inkább egy húrelmélet gyanánt egy zenét. Nagy kedvencem a DJ Shadow Nobody Speak című számát, és aztán innen fogjuk folytatni.